Nagyon sok szeretettel köszöntelek együtt is benneteket. Egy különleges szombatunk van ma, keresztségi vallástételi és keresztségi istentisztelet van. Most a délelőtt a vallástételi istentisztelet van. Két kedves lélek döntött úgy, hogy szeretne hitvallást tenni, és csatlakozni a gyülekezethez, és kifejezni az Istenbe vetett bizalmát. Kérlek benneteket, hogy gyertek ki előre, mind a ketten. Kérlek ide, Antal, téged is. Vallástételnek van egy ünnepélyes formai része. Ezt megelőzően a gyülekezet bizottsága részletesebben is beszélgetett testvéreinkkel az ő hitükről, az ő történetükről, és most előttetek pedig először ez az ünnepélyes vallástétel történik meg. Én most a rövidített vallástételi szöveget hoztam el, ami összesen három kérdésből áll, de a harmadik kérdést külön kell feltegyem nektek, mert az a keresztségről szól, és Antal testvérünk már megkeresztelkedett sok évvel ezelőtt, szövetséget kötött Istennel, de most jutott arra a hitvallásra, arra a döntésre, hogy hitvallással szeretne a gyülekezethez csatlakozni, ezért ezt majd külön fogom nektek felolvasni. Az első két kérdésre viszont kérlek, hogy meggyőződésetek szerint válaszoljatok. Elfogadod-e Jézus Krisztust személyes megváltódnak és uradnak, és életedet vele üdvözítő kapcsolatban szeretnéd-e élni?
Igen.
Elfogadod-e a Biblia tanításait úgy, ahogyan azok a hetednapi adventista egyház alapvető hitelveiben megtalálhatók, és elkötelezed-e magadat arra, hogy Isten kegyelme által ezen alapelvekkel összhangban éljél?
Igen.
Köszönöm szépen. Akkor most a harmadikat Antalnak olvasom először. Szeretnél-e Jézus Krisztusba vetett hited megvallása nyomán a hetednapi adventista egyház közösségébe felvételt nyerni, valamint hű sáfárként személyes befolyásoddal, tizededdel és adományaiddal, valamint a szolgálatra odaszánt életeddel támogatni az egyházat és annak misszióját?
Igen, másképp nem lehet.
Köszönöm szépen. És Kinga, akkor neked olvasom a harmadik kérdést. Szeretnél-e Jézus Krisztusba vetett hited nyilvános kifejezéseként megkeresztelkedni, a hetednapi adventista egyház közösségébe felvételt nyerni, valamint hű sáfárként személyes befolyásoddal, tizededdel és adományaiddal, valamint szolgálatra odaszánt életeddel támogatni az egyházat és annak misszióját? Köszönöm szépen nagyon. Még egy kicsit kérlek, maradjatok itt velem. Hallottátok az ünnepélyes vallástételt. Én szeretném megkérdezni most a keresztségre felkészítőket, hogy egy pár szót szóljanak a felkészülés folyamatáról, és mondják el a személyes ajánlásukat a gyülekezetnek. Pali, kérlek.
Elmondanám, hogy nagyon könnyű helyzet megúgta Antival, hisz nagyon jól ismerte a Bibliát, és elfogadta az igazságokat. Nem volt kételkedés az ő szívébe. És ami nagyon rendkívüli volt nála, hogy örült annak, hogy minél többet megismerhetett a Bibliából, amit még nem ismert meg. És olyan örömmel teltek ezek a felkészítési órák, hogy most hiányozni fog. Hogyha...
Lehet
tovább folytatni. Igen.
Köszönöm szépen. Ennyit. András, téged is hadd kérjelek meg. Gyere ide, kérlek a mikrofon mögé, hogy kint is hallhassak.
Hát szeretném elmondani, hogy nem tudom a szavaimat az örömtől kifejezni azt, amit együtt megéltünk a tanulás során. Amit talán szeretnék Kingánál kiemelni azt, hogy mindig örömmel boldogan és az Isten iránti hálával nyitottuk ki a Szentírást. Nagyon-nagyon fontos volt számunkra, hogy a Szentírás abszolút isteni tekintély, és hogy a tanulásnak, a gyakorlatunkba való beépítésének az alapja az a Szentírás. Nem a Szentírás fölé helyeztük magunkat, hanem mindig a Szentírás alá helyeztünk, mint abszolút isteni tekintély, az Istennek a szava. Ezután is remélem, hogy mindig örömmel fogjuk megnyitni a Szentírást és közösen tanulni. Méretetlen sokat tanultam én is. Nem tudom elmondani azokat az érzéseket, amikor tanultunk együtt, ahonnan Kinga elindult. Csak egy tapasztalatot engedjetek még elmondani röviden. Elmondta Kinga azt, hogy szinte kilátástalanná vált az élete. És a munkahelyen a mellette lévő irodában dolgozott Janek, és nem tudta, hogy hogyan lépjen tovább az életbe, és megkérdezte tőle, hogy mi a teendő. Ja, Janek pedig elmondta neki azt, hogy neked Krisztusra van szükséged, egyedül ő fog segíteni. És Kingának mikor nagy nehézségei és problémái voltak, nem tudt még úgy imádkozni, ahogy már most, de néhány gondolat eszébe jutott ennyi, hogy Jézus segíts. És ez azóta is úgy van, és úgy gondolom, hogy Jézus mindannyiunknak a megmentője. Szeressük, hívjuk segítségül, és adjuk át az életünket. Nagyon szépen köszönöm a
figyelmet. Köszönöm szépen a bizonyságtöréseket.
Kedves testvéreim, hallhattátok az ünnepélyes vallástételt, hallhattátok a felkészítést közvetlenül támogató testvéreknek a bizonyságtételét. Én most arra szeretném kérni a Fehérvár Csurgói gyülekezetnek a tagjait, hogy mindazok, akik támogatjátok a hitvallással való felvételt, illetve a keresztséget délután, legyetek szívesek a kezetek feltartásával ezt a támogatást kifejezni. Kérlek, magasra tegyétek a kezeteket. Édékot megkérjük, hogy hátul is nézzen körül, meg itt elől is nézzen körül. Én nagyon szépen köszönöm, hogy feltettétek a kezeteket. A gyülekezet egyöntetlen állást foglalta mellett, hogy támogatja a ti döntéseteket, örömmel fogadja ezt a döntést, és szívem mélyéből kívánom az Isten áldását nektek ezen az úton. Arra szeretnélek kérni benneteket, hogy röviden egy pár szóban, személyes szavakkal is tegyetek bizonyságot a gyülekezetnek.
Én arról győződtem meg, hogy ez az egy út vezet az Úr Jézus Krisztushoz, és ennél az útnál jobbat nem találunk, csak rosszabbat. Azt meg könnyű. És az igének drága szeretete, Szent Lelke, akkor vezet ezen az úton bennünket, és mindig tanít, és növekedünk, és érett férfiúvá leszünk. Amen.
Köszönjük szépen, Nóta. Kinga, egy pár szót tőled is, hát kérjünk az útról, hogyan Isten vezetett.
Hát, hogyha most ezt elkezdeném elmesélni, akkor egy nagyon hosszú könyv íródna, mert hogy rengeteg tapasztalatom és élményem van. Isten engem az okkultizmusból szabadított ki. Nagyon sok utat megjártam, kerestem Istent, kerestem az igazságot, kerestem azt, hogy mi van a halál után, hogy mi az élet értelme, hogy mi a boldogság, hogy miért nem vagyok boldog. És nagyon sok úton elindultam, és mindent megtapasztaltam, hogy minden hamisság, amit bejártam, és annyira mélyre csúsztam az életembe, hogy már azon gondolkodtam, hogy vessek az életemnek véget. És amit elmondott András, hogy Jézus Krisztust hívtam be az életembe, és Jézushoz kezdtem el imádkozni, és könyörögtem, hogy segítsen, mert nem volt más szabadulás, és nem is kellett sokat várnom, mert még aznap éjszaka jött a segítség, és teljesen megváltozott az egész életem. És nem csak az változott meg a körülményeim, hanem én magam is elkezdtem változni. Megváltozott a jellemem. És én nem olvastam előtte a Bibliát, nem tudtam, hogy mi az, hogy a Szentlélek munkálkodik valakinek az életében, hogy meg tudja változtatni. Én csak azt láttam, hogy egy másik ember lettem. Imádkoztam, és ahogy Janek mondta, olvastam a Bibliát, elkezdtem járni közösségekbe. Nagyon sok utat bejártam, mert nem tudtam, hogy mi az igazság. Elkezdtem különféle egyházaknak a tanításait hallgatni. Nem csak ide jártam Biblia órára, mert nagyon köszönöm a Móri Biblia körnek, köszönöm a tanítványi csoportnak, amit Gábor tett, hogy a kérdezfelelek, nagyon sok olyan kérdés merült fel bennem, hogy Isten miért engedi meg a szenvedést, hogy miért van szenvedés a Földön, és a hajnali ma órákat is köszönöm, de jártam más gyülekezetnek a Biblia órájára is. Kerestem az igazságot, hogy mi hogy lehet az, hogy egy Bibliát olvasunk, és mégis mindenki másképp magyarázza. És nagyon fontos volt, hogy Istent kértem meg, hogy ő mutassa meg nekem az igazságot. Nem szeretném, hogyha engem emberek befolyásolnának, hanem én azt szeretném, hogyha Isten mutatná meg nekem. És az összes kérdésemet Istennek tettem fel, és folyamatosan abban az igébe kapaszkodtam, hogy ahogy a nyáj meghallja a pásztor hangját, úgy halljam meg Istenét, hogy ne tudjon megtéveszteni a gonosz, és hogy tudjam azt, hogy ez valóban Isten vezetése. És ha ezt kérjük Istentől, és szívből kérjük, hogy őt akarjuk követni, akkor Isten ezt meg fogja nekünk adni. És így Isten feltárta előttem a hitelveket. Rengeteg kérdés volt bennem. Olyan kérdések is, hogy mi a probléma az alkohollal, mi a probléma a zenével, a bulizással. Tehát, hogy ezt így a Bibliában nem tudtam elolvasni, vagy hát nem találtam így konkrétan erre leírást. Ezért minden Istennek tártam fel, és Isten elvezetett, hogy megértsem. Körülbelül egy évvel ezelőtt decemberben szólított meg Isten, hogy keresztelkedjek meg. Egyetlen kérdés volt hátra, amire kerestem a választ, és már csak azt kutattam, arra a kérdésre az válasz mi lehet. És Csókási Pali bácsi válaszolta meg. Mivel Istennek feltettem ezt a kérdést, és kértem, hogy válaszoljon, és pont találkoztam Pali bácsival, és erről kezdett el beszélni, és miután befejezte ezt a kérdés megválaszolását, az volt a következő kérdése, hogy nem szeretnék megkeresztelkedni, és tudtam, hogy Isten kérdezi ezt tőlem. Hogy Isten kéri, mert tudja, hogy ez az utolsó, amit még nem tudtam. Ezért azt mondtam Istennek, hogy azért szeretném elolvasni az hitelveket, mert előtte én direkt nem olvastam el, hogy ne tudjon senki befolyásolni, hogy egyedül Isten tudjon vezetni. És amikor elolvastam a hitelveket, akkor meglepődtem, hogy mindennel egyetértettem. És akkor tudtam, hogy ez Isten vezetése volt, Isten útja. Úgyhogy ezért is mondtam, hogy Andrásnak könnyű dolga volt, mert Isten előtte mindent elmagyarázott személyesen. Tehát azok a küzdelmek, amiket én megéltem, ott egyedül voltam, mert olyan sok tanítást hallgattam, és tényleg nem tudtam, hogy kinek van igaza. De Isten elvezet, hogyha az ember szívből kéri, és akkor, hogyha megteszi azt a lépést, hogyha Isten megmutatja a világosságot, az igazságot, akkor lépni kell. Akkor meg kell tenni, hogy nem akartam elhagyni az előző gyülekezetet, ahova tartoztam. Amikor megtudtam, hogy mi az igazság, akkor tudtam, hogy nekem azt kell választanom, Istent kell választanom, és lépnem kell. Megszerettem az embereket is ott, és nagyon kényelmes volt nekem abban a gyülekezetben, de maga az Isten követés és az Isten szeretet. Tehát az, hogy igennel válaszolunk, és amit feltár igazságot, azt megcselekedjük, és még akkor is, hogyha ez nincs összhangban a mi akaratunkkal, de Isten gyönyörűségessé teszi az ő törvényét valóban, hogy ha meglépjük, akkor gyönyörűségünk legyen benne. Úgyhogy csak ennyit szerettem volna mondani.
Köszönöm.
Foglaljátok
el.
kedves gyülekezet, kedves testvérek! Két gondolatot szeretnék csupán ezen a vallástételi istentiszteleten elétek hozni a Szentírásból, Mózes 3. könyve 23. fejezetéből szeretném ezt a két gondolatot kiemelni. Az első nagy ünnep leírásából, amikor felsorolja a gyülekezetnek, az Isten népének, a Szent Sátornak az ünnepeit, és a 7. napi szombat után elkezdi felsorolni a szabott időben való ünnepeket, akkor azt olvassuk, hogy ezek az Úrnak ünnepei, 4. verstől kezdődően, ezek az Úrnak ünnepei szent gyülekezések napjai, amelyekre szabott idejükben kell összegyülekeznetek. Az első hónapban, a hónap 14-én este az Úrnak páskája. E hónap 15. napján pedig az Úr kovásztalan kenyerének ünnepe. 7 napig egyetek kovásztalan kenyeret. Az első nap szent gyülekezésetek legyen, semmi robot munkát ne végezzetek. 7 napon át pedig tűzáldozatot áldozzatok az Úrnak, és a 7. napon szent gyülekezésetek is legyen, semmi robot munkát ne végezzetek. Eddig szerettem volna olvasni az igét, és röviden hadd szóljak arról, hogy miért ezt az igét olvasom fel a vallástételi istentiszteleten. Mondhatnám így is, hogy mit keres az ószövetségi ünnepkör első ünnepe a vallástételi istentiszteletünkön. Hát nem új szövetségi hívők vagyunk. Azért javaslom mindenkinek az ószövetségi Szent Sátornak a szertartásait tanulmányozni, mert az új szövetségben arról, hogy Krisztus mit jelent számunkra, sokkal kevesebbet fogunk érteni, hogyha ezt kihagyjuk. Az ószövetség segítségével ismerjük meg igazán megváltónkat és az ő munkálkodását értünk. Az ószövetségi szentély minden részlete, az ott folyó összes szertartás minden Krisztusról tanít bennünket, és Krisztus értünk végzett munkájáról szól. Az első nagy ünnep a Páska ünnepe volt, ami egyszerre volt egy visszatekintés az Egyiptomból való kivonulásra, a 10. csapásból való szabadulásra, és egy előre tekintő ünnep a Krisztusra, mint Isten bárányára, aki az életét adja értünk. Csak egy zárójeles megjegyzés: Jézus Krisztus Nisszán hónap 14-én, a Páska ünnep estéjén, délutánján halt meg értünk. Isten oda csődítette, kötelező zarándok ünnep volt, oda hívta az összes izraelitát, hogy tanúi legyenek Krisztus kereszthalálának. Az a bárány az Jézus Krisztusra mutatott előre, a megváltóba hitet fejezte ki. A vallástétel arról szólt, hogy a Krisztusba betett hiteteket fejeztétek ki. Ezért van ez a kapcsolódás. És az első gondolat, amit szeretnék ebből kiemelni, az a Páska bárány gondolata. A Krisztusba, mint megváltónkba vetett hit. Ennek az ünnepnek a gyökerei az egyiptomi 10 csapáshoz kötődnek, oda nyúlnak vissza, amikor 9 csapás idején elegendő volt az, hogy valaki az Isten népéhez tartozott. Isten népe Gósen földjén volt letelepítve Egyiptomban, és el lehetett menni, és meg lehetett nézni, hogy mi történt náluk, ahhoz képest, hogy Egyiptom többi részén mi történt. És náluk nem vált a víz vérré, náluk nem jöttek és pusztítottak a bögölyök, náluk nem jöttek és leptek el mindent a békák, és náluk nem esett a jégeső, és nem verte agyon a barmaikat. 9 alkalommal elegendő volt az a puszta tény, hogy valaki az Isten népéhez tartozott. Persze, hogyha valaki meghallotta, mert előre bejelentette Mózesen keresztül Isten, hogy mi lesz a következménye, hogyha nem engedik el az ő népét, és nem engedik, hogy szabadon imádják őt, akkor megtehette, hogy a barmokat behajtotta a karámba, és akkor nem szenvedett anyagi kárt, ha volt ilyen egyiptomi, aki elhitte, hogy amit Isten mondott, a prófétán keresztül ez bekövetkezik. De a tizedik csapásnál nem volt elég Isten népéhez tartozni. A tizedik csapásnál nem volt elég bízni az Istenben cselekedetek nélkül. A tizedik csapásnál nem volt elegendő Isten minden más parancsolatát betartani. Egyetlen egyet kellett tenni. El kellett hinni azt, hogy azon az éjszakán az ítélet angyala végig fog menni Egyiptomon, és hogy az ítélet angyalával szemben a bárány vére fog oltalmat jelenteni. Semmi másra nem volt szükség, mint erre a hitre, és az ezzel a hittel összhangban való cselekvésre, hogy a bárány vérét felhintik az ajtóra, az ajtóférfára. A megváltóba vetett hitet fejezi ez ki. És szeretném kihangsúlyozni, a megváltóba vetett hit az egyetlen, amely oltalmat jelent az ítélet angyalával szemben. Nem elég az Isten népéhez tartozni. Nem elegendő és nem lehetséges az Isten parancsolatainak a megtartása által megmenekülni az ítéletben. Ha egy izraelita abban hitt, hogy én megtartom az Isten parancsolatait, az összes parancsolatát, és ez nekem elegendő az üdvösséghez, akkor mi történt vele? Az ítélet angyala nem kímélte meg az elsőszülött fiút. Mert az egyetlen dolog, ami megvédte az elsőszülött fiút, az a bárány vére volt. Kedves testvéreim, remélem értitek, egyetlen egy szóval nem akarok beszélni az ellen, hogy Istennek engedelmes életet éljünk. De szeretném, ha soha nem felejtenénk el, hogy az üdvösség útján, az ítélet angyala elől csak és kizárólag és egyedül a bárány vére jelent oltalmat. Soha nem tudjuk megnyugtatni a lelkiismeretünket azzal, hogy mi jó hívők vagyunk, azzal, hogy mi engedelmes életet élünk. Az egyetlen dolog, ami békességet ad, és ami megment bennünket, az a megváltó. A megváltóba vetett hitünk, hogy megragadjuk Krisztus értünk hozott áldozatát, és azt mondjuk, hogy az ő vére, az ő vérében van a mi üdvösségünk. Soha ne tévesszétek ezt szem elől, ez a kérésem. Hogy miközben az életünk változik, miközben szívből engedelmeskedni kívánunk Istennek, a békességünk záloga, a mi üdvösségünk egyedüli reménysége, az Krisztus, aki az életét adta értünk, aki meghalt a mi bűneinkért. Kegyelemből nyerünk üdvösséget. Ez az egyik üzenet, amit szerettem volna kiemelni. A második üzenet, amit szeretnék kiemelni, az az, hogy 15-től kezdődően, Nisszán hónap 14-én este volt a Páska bárány megölésének az alkalma, azon az éjjelen ment végig az ítélet angyala, erre emlékeztek, és 15-től kezdve egy 7 napos ünnep vette kezdetét. Nem egy nap, nem 3 nap, hanem 7 nap. A 7 napos ünnep a kovásztalan kenyerek ünnepe volt. A Biblia beazonosítja, hogy ez mire utal. Azt mondja, hogy ne gonoszságnak kovásszával ünnepeljünk, hanem tisztaságnak, szentségnek és tisztaságnak kovásztalanságával. Mert Krisztus, ami Páska bárányunk, megáldoztatott értünk. A kovásztalan kenyerek ünnepe arra hív minket, hogy az Istennel való járásunk, miután Krisztust, mint egyetlen reménységünket elfogadtuk, az Istennel való járásunkban ne vegyítsük össze a bűnt és az Isten tiszteletet. Hogy álljunk szóba azzal a gondolattal, hogy bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. És kovásztalan kenyerek ünnepe volt 7 napon keresztül. A kovásztalanság a bűntelenségnek, a tisztaságnak a jelképe. És milyen érdekes, hogy Isten fontosnak tartotta, hogy ez az ünnep 7 napig tartson. Hogy nem hamarabb ér véget. A 7 a teljességnek a száma. 7 napig tartva folyamatosan a kovásztalanság arra hív, hogy ne állj meg. Ne állj meg ott, hogy Krisztust elfogadtad, hanem engedd az életed minden területére elhatni az Isten lelkének a munkálkodását, hogy mindent felszínre hozhasson, és mindent megtisztíthasson. És volt egy szertartás, amit minden nap el kellett végezni. Így olvastam ezt a szertartást. 7 napon át tűzáldozatot áldozzatok az Úrnak. 7 napon keresztül tűzáldozatot áldozzatok az Úrnak. Ez egészen égő áldozat 2 dolgot fejezett ki. Az egyik az Isten részéről meghozott áldozat teljességét, hogy Krisztust egészen odaadta az Isten, Krisztus egészen odaadta önmagát az emberért, semmit nem tartott vissza, mindent ő általa nyertünk el. A másik, az ember részéről az Isten felé, pedig, hogy én mindent átadok az Istennek. És amikor megszületik a békesség és a hála, mert üdvösségem van, ezt üzeni a Páska bárány, hogy az ítéletben az Isten oltalma, a vérnek az oltalma alatt vagyok, életet kaptam tőle. Akkor ezt folytasd azzal, hogy újra és újra és újra a teljes odaszentelődésnek a gondolata, az engedelmesség vágyával való odaszentelődés gondolata jelenjen meg. A keresztséghez csodálatos ígéreteket köt az Isten igéje. Azt mondja, hogy Isten az ő gyermekévé fogad bennünket. Hogy Isten a magáénak, az ő tulajdonának fogad el bennünket, és megkülönbözteti az övét azoktól, akik nem az övé. Azt ígéri, hogy a fiúságnak a lelkét tölti ki. Az őhozzá tartozásnak a lelkét tölti ki a szívünkbe. Teljes bűnbocsánatot és egy új tiszta lapot ígér. Ez az ígéret, ez nem automatikusan teljesedik be, hanem ez attól függ, hogy én mit tudok befogadni. És ezért nagyon fontos a 7 napon keresztül való kovásztalan kenyér és teljes tűzáldozat gondolata. Isten arra kér benneteket, meg bennünket, mindannyiunkat, mert hogy ezt évenként újra és újra élték, és azt kéri, hogy újra és újra emlékezzünk meg arról, hogy a mi reménységünk a Krisztus értünk kiontott vérében van. Arra kéri, hogy azt kéri, hogy a keresztséget követően csendesedj el. Jöhet egy nehezebb időszak, amikor olyan hibákat veszel észre, amiket addig nem vettél észre. Ne csüggedj el. Ez csak azért van, mert Isten meghallgatta a kérésedet. Azt kéred, hogy ő hozzá tartozhass. És ő ezt munkálja. Hogy minden akadályt félretegyen az útból. Az egész életünk egészen Jézus Krisztus visszajöveteléig arról szól, hogy hogy tudom odaszánni magamat az Istennek. Hogy tudom megélni egyszerre azt, hogy Krisztusban reménykedem, egyedül ő benne reménykedem, de az egész szívemet neki adom. És mindenben az ő tisztasságát és szentséget kívánom követni. Ez a 7 nap, ez a teljes életről szól. Arról szól, hogy minden nap keressem őt, minden nap támaszkodjam őre. A keresztséget követően az Istennek az ígéretei akkor tudnak beteljesedni, hogyha kifejezetten keresed őt. Jézus Krisztus 40 napra elment a pusztába. A lélek vitte oda. Azért, hogy az Istennel való kapcsolata elmélyüljön és felkészüljön a szolgálatra. Isten szeretné teljesíteni az ígéreteit, amit a keresztséghez kötött. de ez arra hív, ehhez arra hív benneteket, hogy amikor vallást tettetek róla, amikor ünnepélyesen szövetséget kötsz majd vele a keresztségben, a következő időszakban a még nagyobb odaszentelődés, a még inkább a rátámaszkodás, a még inkább a teljes átadásnak a gyakorlása legyen meg, és akkor ő előre haladó munkát fog végezni az életedben, és akkor ő előre haladó munkát fog végezni mindannyiunk életében, egyen-egyenként, ahogyan ezt megéljük. A megváltóba vetett hit kifejezése, és a neki való teljes odaszentelődés, mert méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt, dicsőséget, tisztességét és hatalmat mindörökké. Amen.
Most akkor megkérném a gyülekezet presbitereit, hogy jöjjenek előre, és köszöntsék Antit egy ige verssel és egy pár gondolattal. Megkérünk, Anti, most te is gyere előre akkor. Én a példabeszédekből választottam igét, mégpedig a harmadik rész, 5. és 6. verse. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden te utaidban megismered őt, amikor, akkor ő igazgatja a te utaidat. Anti elmondta nekünk a bizottságban, hogy 10 éves kora óta olvassa az igét, és nagyon szereti, és az egész életét befolyásolta neki az ige, nagyon sokat köszönhet neki, és nagyon sok gyülekezetben voltál, de én hálát adok neki, hogy végre hazataláltál, és itt most már lesz egy nagy családod, látod mekkora gyülekezet van itt, és örülünk, hogy a feleségeddel együtt most már hozzánk fogsz tudni jönni. Hadd köszöntselek a gyülekezet jobbjával.
Teljesen nem értettem, hogy mit mondtál, mert nem 10 évesen.
Na, akkor rosszul értettem.
31 évesen kerültem az Úrnak a útjára.
Ja, bocsánat, akkor úgy értettem, de az is már több mint 50 éve, de örülök, hogy itthon vagy.
Én örülök, hogy akkor is megszólított az Úr.
És azóta is szólít.
Tehát kerestem a útját,
az és ő útját.
Így oda vezetett, hálaimnak.
Köszönöm szépen. Fali?
Én is köszöntelek téged. Most elmondjuk a gyülekezetnek, hogy most, hogy a gyülekezet tagja lettél, te vagy a legidősebb talán. És örülünk neki, hogy 83 évesen hoztad meg ezt a jó döntést. Az Ézsaiás 40. fejezetében mondod az igét, elfáradnak az ifjak, meglankodnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrba bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sós kesegé. Futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak. Hatalmas biztatás van benne, és eleshetünk, te jó Isten, örömmel bennünket is. Erőt ad, ahogy a sós keselyük mennek, tent a vége, nem tudjuk, csak ugye képeken láttuk, vagy filmben láttuk, újból repülhetünk, hogy szárnyra. A repülést a szerzőnek az megadja,
amit. Én neked a Korintusi 2. levélből olvasom a 4. fejezetnek a 16. versét, és ez így van, még biztos, hogy ismered. Azért nem csukadunk. Sőt, ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról napra újul. És én szívemből ezt kívánom neked, hogy már arra fele haladunk, hogy a külső, a test az egyre inkább gyengébb lesz. De ez nem jelenti azt, hogy a belül a lélek is korodál, hanem azt mondja, hogy mindazáltal napról napra megújul, és én szívemből kívánom azt, hogy a te hitéletet újra és újra megújjon az Úr Jézus Krisztusban. Isten áldjon meg téged is.
Köszönöm.
Kedves Anti, szeretettel nyújtom neked a gyülekezet jobbját, köszöntelek a gyülekezeti közösségben. Jézus Krisztus szavait szeretném olvasni neked. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, bízzatok Istenben, és bízzatok én bennem. Az én atyám házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna megmondtam volna nektek, elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. S ha majd elmegyek, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ez a mi reménységünk Jézus Krisztus második eljövetele, amikor ő magához vesz bennünket. Én kívánom, hogy ebben a reménységben tartson meg téged az Úr. Isten hozott körünkben.